Élő. Beszélgetések a Litera Klubban.
Az első beszélgetés főszereplői, és kérem azonnal őket ide a színpadra, Bán Zsófia és Németh Gábor. Beszélget velük két kedves szerkesztőtársam, Szekeres Dóra és Jánosi Lajos.
Vágjunk is bele, a beérkezett kérdések, azok nagyon-nagyon általános oldalról indítanak, úgyhogy most rátok bíznám, hogy hogy szeretnétek, hogy először valami nagyon általánosra válaszolni, vagy egy kicsit melegítsünk be egy kicsit konkrétabb kérdésekkel, ahogy szeretnétek. Konkrét. Jó. Ahogy hangzik az első kérdés, akkor... Zsófi, neked tesszük fel. Azt kérdezzük tőled, hogy a könyved munkacíme az Wunderkammer Dom, ami azt jelenti, a Wunderkammer szó, hogy egy olyan csodakamra, egy múzeumszerű hely, ahol az emberi történet, történelem, a kultúra értékei gyűjthetők össze, és mint egy ilyen őrző kincses tár ott felelhetők. Ebben a készülőműben is gyűjtöd ezeket a kincseket, vagy még plusz ilyen kincseid vannak, és mik ezek?
Az első gondolatom az, hogy az okozott problémát, hogy ennek a Wunderkammer szónak kerestem a magyar megfelelőjét, és nem találtam. Ami, vagy ha valaki tudja, akkor kérem mondja, de én nem találtam ennek a megfelelőjét.
Mi se találtuk, mert... Van egy ilyen sorozatunk a Literán, ami most teszthalott állapotban van, de fel fogjuk majd támasztani, és mi egy ilyen sokkal rosszabb megoldást találtunk, hogy biztonsági mentés, mert egészen egyszerűen nincsen szerintem se erre egy ilyen kifejező szó magyarul.
Ez a biztonsági mentés, ez honnan jön? Ugyanis a másik munkacíme a könyvnek az az, hogy átmeneti biztonság.
Hát akkor egyre gondoltunk.
De hogy jött ez össze? Most akkor én kérdezlek téged. Hogy jött ez össze a Wunderkammerrel?
Mert egy olyan dolgot gondolkodtunk, hogy lehet azt kifejezni, hogy az ember el akarja magának valahogy menteni azt a dolgot, amire rátalál.
Igen. Akkor stimmel. Igen. De nem én gyűjtöm ezeket, hanem természetesen a szereplő gyűjti valamilyen módon. Amit most nem tudok elmesélni, mert akkor lelőném a point, úgyhogy nem szeretnék spoilerezni, de valamilyen módon, valamilyen formában gyűjti az életének a különböző mozzanatait, amelyeket bizonyos megőrzött tárgyak fejeznek ki, vagy szimbolizálnak, és ezek a tárgyak az egyes fejezetek címei is. Legalábbis a könyv első részében. Ezek nem az én tárgyaim, hanem a szereplőnek, a szereplő életéhez tartozó tárgyak, mint egy, nem tudom, kis koffer, vagy egy óriás teddi, vagy egy vízágy. Ezek mind bizonyos fejezeteihez, az életének bizonyos fejezeteihez tartoznak.
És a tárgyak azt tudjuk, hogy fontosak számodra. A másik sorozatunkban, a Black Boxes című sorozatunkban írtál Nádas Péter kapcsán szeretett tárgyaidról, meg az ő berlini archívumban található tárgya kapcsán indult el egy nagyszerű írás tőled. Mondanál egy-két ilyen kincset azért nekünk, ami neked ilyen, ami a Wunderkammerbe betehető?
De vannak például a monitorom környékén van több ilyen kis tárgy is, elszórva, például elefántmániás vagyok, és vannak kis porcelán elefántok, meg ilyen kis butha, meg ezek mind ilyen egészen pici tárgyak, amik időnként elkallódnak, elszóródnak, és akkor, ahogy meg is írtam, nagyon ideges leszek, hogy hol vannak, és akkor azzal eltelik egy nap, hogy megpróbálom megkeresni és helyreállítani a rendet. Tehát igen, nekem szóval ez biztos nagyon idegesítő a környezetemnek, mint ahogy erről nem szűnnek megbiztosítani, de a rendhez hozzátartozik az, hogy ezek ott legyenek, ahova én raktam őket, illetve ahol tudom őket. És ezek egy kicsit ilyen horgonyok, hogy akkor, ha az ott van, akkor minden sima. Ennek biztos van valami neve a pszichiátriában, de ez így van. Igen, meg ilyen indián, tehát például van egy tumi, ami egy perui tárgy, amivel az inkák az isteneknek feláldozott emberek szívét vágták ki. Például ez is egy tárgy. Az jó, ha van, végül is az olyan megnyugtató. Nem tudom, Tibi biztos, igen. Igen, szóval igen, az én életemnek a különböző etapjaihoz is tartom. Nem az inka életem, de mégiscsak valahol kicsit inka. Igen. Inkább.
Csak az is jó, hogy egy vízágy szerepel, és nem egy vízágyú.
Igen.
Most a Gábort kérdezem akkor arról, hogy ahogyan ennél a beszélgetésnél is, meg amire a Gabi utalt, hogy ugye három kérdéssel indul el általában a hetetek, és amúgy is a te alkotói pályádat legalább annyira jellemzik ezek az úgynevezett alkalmi szövegek. Most arra volnék kíváncsi, hogy ez az alkalmiság, ez hogyan ragadható meg, illetve aztán hogyan épül tovább. Tehát önmagában a megközelítés, hogy mitől alkalmi valami, ha nagyon kitágítom magat, tulajdonképpen majdnem mindenre is azt lehetne mondani, hogy alkalmi, de hogy amikor kiállítás megnyitók vannak, és egyéb inspiráló apropók az életedben, akkor ezek hogyan alkotnak, hogyan alakul ki, kialakul-e valamiféle egymásba kapaszkodó, egymásba kapcsolódó, hova tovább organikus rendje, amiből aztán mondjuk egy szélesebben gondolt, vagy egy szélesebb horizonton elképzelt prózai munka roncsszőnyege láthatóvá válik.
Hát alapvetően két eset van. Az egyik, amikor nem egy alkalomra szól a meghívás, ilyenkor általában ez egy évre szól, vagy legalábbis bizonyos rendszerességgel kell írni szövegeket, és akkor szeretek úgy eljárni, hogy valami szervezze ezt meg, tehát hogy legyen valami eleve létező közük egymáshoz. Mondjuk a literán ilyen volt a Gyermekjátékok című Bröhel kép, amit nagyon szeretek, és azt gondoltam, hogy eléggé konkrét, és ugyanakkor nagyon nagy szabadságot ad. Tehát rengeteg figura van rajta, egyik érdekesebb, mint a másik, és hogy egészen tébolyító kép, hogy hát a gyerekeket általában ilyen cukinak szokás gondolni, de nem pont úgy vannak ábrázolva, ezek kis gonosz felnőttek általában, és az is nagyon érdekes a képen, hogy megfelelően a kornak, amikor a fiúkat és lányokat körülbelül 7 éves korukig ugyanolyan ruhába öltöztették, nem nagyon lehet megkülönböztetni őket ilyen szempontból. És ez ettől az egésznek van egy furcsa feszültsége. Tehát egy ilyet jó csinálni, mert akkor azt érzi az ember, hogy talán attól függetlenül, hogy az egyes szövegek nem föltétlenül beszélgetnek egymással, de talán az egész mégis körbejár valamit, akkor a másik, ezek a megnyitók esete, nagyon érdekelnek a fényképek, és ezért viszonylag sok fényképésszel, fotográfussal vagyok jó viszonyban, és akkor kialakult egy ilyen érzéki szokás, hogy értetetlen okból megkérnek, hogy nyissam meg a kiállításukat, és viszonylag sok ilyen szöveg van, és akkor ilyenkor muszáj valamit gondolni a fényképekről, és ott meg az lehet az érdekes, hogy miután azért ezek nem heti rendszerességgel születő szövegek, tehát természetesen elfelejtett, hogy mit írtál, hogy utólag kirajzolódik-e valami szemlélet, vagy valamiféle, nem tudom, nézőpont, ami időről időre megjelenik. Úgyhogy ezeket ilyen módon össze lehet kötni. Nekem ez azért jó, mert én magamnak nagyon nehezen hiszem el, hogy írnom kéne valamit. Tehát, hogyha nincs konkrétan felszólítás, akkor így magamtól nem szoktam írásdübe szenvedni. Most véletlenül visszatáltam egy szövegbe, de tulajdonképpen az is alkalmi abban a tekintetben, hogy amiből majd ma talán föl fog olvasni, hogy 25 évvel ezelőtt írtunk egy kész regény című levélregényt Szilasival álneveken, és most úgy gondoljuk, hogy azt kibővítjük két naplóval. Tehát tulajdonképpen ott is volt egy meghívása magának a helyzetnek.
Oké, de azért, hát ha végig gondolom most itt így gyomorra a könyveidet, akkor azért nem vagyok benne biztos, hogy ez az, amit elmondtál, az mindegyikre érvényes. Tehát mondjuk egy Mormont a nyara című könyved, az lehet, hogy jól el vannak bújtatva ott ezek az apropók, amik ennek a könyvnek lendületet adtak, vagy töredékes formában aztán egy olyan nagyobb forma felé törtek, ami kialakult, de azért ezt tisztázzuk, hogy azért ez...
Nem, ott egyáltalán nem erről szó, persze. Nem, hát az egy úgynevezett regény. Magam is szégyenkezve vallom be.
De nem munka, ugye?
Hát az nem. Igen, már bocsánat, hogyha már ilyen belső poén van, a poén arról szól, hogy az egyik ilyen könyvet, ami összesen talán, nem is tudom, 39, illetve 41 alkalmi szövegből áll, annak azt a címet adtam, hogy ez nem munka. És azért adtam ezt, mert hogy az első osztályos tanítónéni, szóval, hogy írást kellett tanulni, és én iszonyatosan rondán írok, és egy teljes vasárnapot töltöttem el azzal, hogy a róka kárt okoz. Tehát ugye egyrészt van a K betű, ami gyakorlatilag leírhatatlan, nem tudom ki, hogy emlékszik. Tehát ezt kerekítem fel, le, vissza, kész. Tehát így igen, egy pokol. Ez a helyes kifejezés. És ormintákat kellett csinálni, és ezeket piros grafit ceruzával kiszínezni. A 8-10 órámba került. És a tanítónéni a maga lendületes, elképesztően gyönyörű kézírásával ezt bírta odaírni, hogy ez nem munka felkiáltva. És akkor, mikor ezt megtaláltam, mert az anyám eltette, akkor arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen intés volt. Tehát, hogy nem szabad az írásról úgy gondolni, mint ami munka volna. Egyrészt, mert kurva szarul fizetik, tehát, hogy eleve felesleges a felől nézni. Másrészt meg akkor elmegy a kedve az embernek az egésztől rögtön.
Másrészt tegyük hozzá, hogy mondjuk az általunk közösen nagyra becsült és kedvelt Szent Jóbi Tamás bizonyos szavakat letiltott a szótárból, ezek közé a munka is tartozott.
Ezért különösen tiszteljük.
Igen.
És azt írtad a klubban megjelent szövegedben, van egy erős mondat, most idézem. Engem...
Csak egyet találtál?
Nem, de ez... Nem, az egész szöveg rendkívül erős, és nem szeretném most, hogy elmondj, nem a történetére vagyok kíváncsi, de arra is azért rákérdeznék majd erre a fűszerre, de inkább az érdekel engem, hogy engem viszont mostanában valamiért hidegen hagy a máskülönben egyre szépebb irodalom. Hogy itt ezt a saját magad által írt irodalomra, vagy úgy összességében érzed az irodalomra?
Elsősorban egészséges módon a sajátomat utálom, az összes többivel megengedőbb vagyok valamivel.
És az egyre szépebb kifejezés?
Mindenki nagyon ügyes. Ugye a kor, és már mióta? Tehát a Korn is valamikor, nem is tudom, 1982-ben azt írta, hogy ma mindenki tud írni, aki ráér. Szerintem ez zseniális. Tehát, hogy, és akkor azt még folytatta, hogy a zsebkendője szélét szakkozza. Azt hiszem nem szerette a posztmodernet. Nekem az volt a benyomásom.
Zsófi, azt szeretné az egyik olvasónk tudni, hogy visszahet-e valamilyen módon arra a munkára, amit végzel, hogy a könyvedet, most a vagányba bolyra gondolunk, a gyermekek megrontására alkalmasnak bélyegezte a hatóság, és ugye 200 méteres körzetében a templomok és iskolák környékén nem lehet árusítani. Szóval, hogy ez íróként utána hogy hat az emberre?
Hát anyagi szempontból kiválóan. Tehát, hogy szóval ennél jobb reklámot el nem lehet képzelni. Nem tudom, hogy ebbe belegondolnak-e, de hát természetesen. Tehát amikor Dúró Dóra összetépte, mert ezt nem a irat megsemmisítőbe rakta, mert túl kemény volt a fedele, hanem a fedelet kinyitva a lapokat tépkedte össze, ez nagyon szépen megvan egy ilyen videófelvételen, és nem sokkal karácsony előtt tette ezt, akkor hát értelemszerűen mindenki ezt vette meg. Istenta, igen. És hát a másodikat nem tépte össze. Ennek, szóval nem tudom, hogy ezt mire véljem. Tehát én ugyanúgy tettem a dolgomat, mint korábban, ő viszont nem tudom, hol járt, tehát nem figyelt nyilván.
Nem az lett, hogy már az összes gyerek megromlott, és azért nem volt szükség.
Szerintem ez így nincs rendben. Tehát ha egyszer már összetépte, akkor a másodikat is össze kell tépni, mert szerintem ez így helyes. Nyilván nem tud, tehát azért nem tudok erre igazából válaszolni, mert egyrészt nem tudom értelmezni. Tehát az, amit kifogásolnak, és itt konkrétan a Vagánybagó és a harmadik, valamint negyedik A című könyvekről van szó, egy félmondatban jelenik meg az, amit ők kifogásolnak. Tehát egy félmondatot növesztenek olyan méretűre, aminek a könyvben valójában nincs helye, vagy nincs akkora dimenziója. Pont azért, mert nem ez akart lenni a téma, hanem ez csak egy mellékesen megállapított körülmény, hogy az egyik szereplő kislánynak két anyukája van. De hát ezt ugyanúgy megemlítem, mint az, hogy a másik gyereket meg a nagymamája neveli, stb. Tehát, hogy valójában ők azok, akik olyan dimenziókra fújják föl ezt az egészet, hogy, hogy túl nő a maga jelentőségén. Nem, abból a szempontból nem hat vissza, nyilván nem, hogyha írok egy további vagánybagoly könyvet, semmivel nem fogom másképp megírni, mint az előzőket. Nem tudom ezt értelmezni.
Én kicsit visszatérnék ahhoz a részéhez az alkotói életnek, tehát az írói munkához, vagy az írói attitűdhöz, akkor maradjunk ennyiben, hogy az érdekes volt nekem, hogy mind a ketten ezekre a kérdésekre úgy válaszoltatok, pontosabban a válaszaitoknak volt néhány rövid, de elég élénk és pontos mondata, ami úgy feltárta azt, vagy rávilágította arra, hogy hogyan is zajlik ez az írás folyamat. És a Zsófinál volt idézet eleje vége, hogy ő egy impulzívan író, szerző, tehát hogy nem lát előre a pályán valójában. Tehát hogy ezek nincsenek meg konstruált keretei a szövegnek. Én értemben remélem, hogy nem túl erőszakoltam, de kicsit visszarímelek a Gábornak feltett kérdésre, hogy ha úgy tetszik proforma, akkor ebből a szempontból ezek is alkalmi helyzetekből indulnak el. De hogy találod meg azt az alkalmat, hogyan szelektálsz, mikor jutsz el valamihez? Mert gondolom, hogy azért ebből a szempontból azért mégiscsak zajlik egy olyan folyamat, amelynek nyomán vagy során kialakul az, hogy az a támpont, ahonnan elindulsz, az melyik is lesz.
Egy gyerekkönyvnél, ha már erről volt szó, az én esetemben elég kézenfekvő az alkalom, és az a gyerek, a saját gyerek. És ezek ilyen fejből mondott mesékből nőtték ki magukat, és aztán a lányom állandóan nyaggatott, hogy de ezt meg kell írni rendesen, és akkor nem írtam meg, mert mindenféle más hülyeségekkel foglalkoztam, és aztán amikor végül neki ültem, hogy tényleg ez tulajdonképpen nem is olyan rossz ötlet, akkor ő már rég túl volt rajta, de itt ez volt az alkalom. A többinél, igen, egyébként én rettenetesen irigylem azokat a szerzőket, akik úgy ülnek le írni, hogy pontosan tudják, hogy mi az a szerkezet, amit meg fognak tölteni tartalommal, honnan fogunk eljutni hová. Ez bizonyos szempontból rettenetesen irigylésre méltó, mert azt képzelem, nem tudom, de azt képzelem, hogy így könnyebb előre haladni, mint úgy, ahogy általában, nem mindig, de általában én írok, hogy valahogy úgy, mint ahogy az ember így kószál egy városba, amit nem annyira ismer, és akkor itt befordulok, és jé, hát ez elég érdekes, akkor menjünk tovább, és akkor egyszer csak ott egy katedrális, hát akkor ezt körbejárjuk. Tehát ilyen flanőrszerűen írok tulajdonképpen, ami néha tud izgalmas lenni, de néha tényleg elvész az ember. És akkor ki kell találni, valamit, hogy jutok ki innen. Mert sokszor van az, hogy igen, egyszer csak ott találom valaminek a közepébe, és nem igazán tudom, hogy akkor most merre, és akkor azt racionálisan valahogy végig kell gondolni, hogy hol a kijárat.
Az a munka rész, nem?
Az a munka. Ez munka.
Gábor, amit a Zsófi mondta, szerintem bizonyos értelemben rád is jellemző, tehát most ezt a flanőr és a városi sétáló fordulatot, ez kapóra jött nekem, mert itt van egy game kapocs, ami szerintem szemléletnek összeköt
benneteket. Ugyanez a helyzet, maximálisan ugyanez a helyzet. Az jutott róla eszembe, hogy a Csaplár mondott egyszer egy nagyon erős és meglepő, és szerintem halál pontos dolgot. Azt mondta, hogy ha ő tudja, hogy mi a következő mondat, akkor azonnal abba adja az írást. Tehát, hogy elkezd dolgozni, és abban a pillanatban, hogyha úgy érzi, hogy belakta ezt, vagy szóval akkor akkor baj van, akkor azt félre kell tenni, mert onnantól kezdve valami rutin működik. És ez jutott eszembe, hogy voltam az általános iskolai osztályomatán a Szalajka völgyében, mindenki volt a Szalajka völgyében, ugye?
Igen.
Igen. És akkor ott kitaláltam egy sportot. Akkor ilyen baromira unatkoztam, és egyedül voltam, és bementem a patakba, és azt a sportot találtam ki, hogy köveken kell, tehát hogy ne úgy menjél végig a patakon, hogy nem leszel vizes. És mert az egy viszonylag sekély csordogáló patak volt, tehát hogy ösztönből rá kell lépni arra a kőre, amiről azt feltételezett, hogy nem fog megbillenni, és nem esel be. És egy baromi érdekes állapotba kerülsz, tehát egy ilyen fél transzba, mert valahogy rá lehet érezni egy idő után, és valami ilyesmi ezért, tehát hogy Istenem, lépni kell, és akkor oda lépsz, ahol sejted, hogy majd ott jó lesz, de hogy igazából nincs célja, csak pusztán ez a fönnmaradás, vagy ez a szörf, vagy nem is tudom, a lebegés, az erre hasonlít szerintem egy kicsit ez.
Én leszek az, akit nem fogtok kedvelni abból a szempontból, és tudom, hogy ez a jelzés arra, hogy mindjárt kinyitjuk a kérdések sorát a közönség felé, viszont van egy ilyen kérdés még, amit muszáj vagyok feltenni. Hogy látják a könyv jövőjét? De lehet, hogy röviden is válaszoltok.
Ilyenkor nagyon öregnek érzem magam, tehát, hogy egyrészt valaminek állítólag vége van, szerintem nincs, csak más, szóval átalakul, tehát, hogy nem vészel, csak átalakul a könyv ugyanolyan, mint a mi is energia, ugye? Aztán fizikából borzasztó jegyeim voltak, meg a kenyér, igen. Szóval, hogy a könyv jövője, hát mi a probléma a könyvvel? Tehát, hogy nem, mert érzékelek a kérdés mögött valamilyen problémát. Tehát, hogy meg fog-e szűnni a könyv, ugye ezt implikálja, gondolom. De hát ez kicsit nekem ugyanolyan, mint amikor megjelent a fotográfia, akkor mindenki jajgatott, hogy hát akkor a festészetnek annyi, és a többi. Vagy amikor megjelent a televízió, akkor bizonyos költők fogták a fejüket, hogy hát most ezek után ők mivel próbálkozzanak, amikor a legtávolabbi dolgokat is az emberek szobájába képesek elhozni, akkor ők hogyan is juthatnának ennek a nyomába puszta szavakkal. Szóval nem érzékelek egy ilyen drámai helyzetet. Nyilván a hordozók változni fognak, de hát ez egy folyamatos változás, amióta létezik könyv, azóta állandóan változnak a hordozók, meg a felületek, és most is ennek vagyunk tanúi, úgyhogy én elég optimista vagyok ilyen szempontból.
Abszolút, szerintem így van, egy pici lábjegyzet, hogy jelenleg is a könyv a legmegbízhatóbb adott hordozó. Tehát a 90-es években írt, vagy kb. 94 óta van számítógépem, az egy Macintosh Classic volt, egy ilyen kis kocka, semmilyen dokumentumot nem tudok kinyitni, ami azon készült. Egyébként ugye nagyon sokan dolgoznak ezen. Tehát, hogy 3 évenként vegyek egy másik ugyanilyet, stb. Stb. Miközben ugye viszonylag öreg könyvek, azok megbízható módon léteznek, tehát azt lehet tudni, hogy mondjuk, hogyha egy viszonylag normálisan megcsinált könyv, az 4-500 évig valószínűleg olvasható marad, de hát sokkal tovább is, de mondjuk annyit biztos. Tehát, hogy valóban csak ez a kérdés, hogy mit értünk ezen, hogy könyv. egyfelől, tehát hogy mi az a hordozója. Másrészt, hogy igazából az van-e kérdezve, hogy a szöveges narratív formák kipusztulnak-e, mondjuk valamiféle más narratív forma kiírtja-e, vagy használhatatlanná teszi ezeket. Ezt se hiszem, hogy így volna. Úgyhogy szerintem hajrá könyv.
Van-e kérdésetek? Nagyon rosszul látok, de majd nézzetek, nézzünk, figyelünk. Jó. Akkor nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk, és
mi
ugye
is.
Még mi látunk titeket a felolvasásoknál.